A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A szerkesztő Gerbély Anita.
Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az idei keddesti előadásaidon egy új témát vezettél be, amit egész évben boncolgatunk majd. Mi az, amit a szívünk mélyén úgy élünk meg, hogy ez érvényes? És már múlt héten elkezdtünk beszélgetni az érvényességről, de hogy kerül az érvényességhez a szándékos vakság?
A szándékos vakság egy szakkifejezés, sőt tulajdonképpen egy jogi terminus technicus is. Ez pedig azt jelenti, hogy valamilyen olyan információ, ami tulajdonképpen a birtokunkban van, és felelős cselekvésre kellene, hogy indítson bennünket, úgy teszünk, minthogyha azt nem tudnánk. Olyan, mint amikor az történik, például, hogy az utcán fekszik valaki, aki bajban van, és oda nézek, és látom, és úgy teszek, mintha nem látnám, és úgy cselekszek, mintha nem tudnék róla. Például az egyházban, ahogy derül ki sajnos, szörnyűség számba menően sok szexuális gyerekbántalmazás, és az is kiderül, hogy erről tudtak egyen, ketten, négyen, nyolcan, tizen, és valahogy mégsem változott meg semmi, pedig lehetett róla tudni. Vagy éppen most a média tele van ezzel, minden nap hallhatunk valamit a hollywoodi sztároknak a szexuális szokásairól, hogy férfiak hogyan erőszakoskodtak színésznőkkel, vagy ott dolgozó hölgyekkel, és azt is lehet tudni, hogy ez évtized számra ment így, miközben belül ment erről egy beszéd, és suttogtak erről, vagy óvták egymást, vagy figyelmeztették esetleg egymást, de rendszer szinten, így is mondhatnánk, nem történt semmi változás. Miközben lehetett róla tudni, hogy ez így van. Tehát intézményekben, csoportokban, családban, társkapcsolatban, az egyes ember esetében is újból és újból láthatjuk, hogy létezik ez a jelenség, aminek ezt a kifejezést adtak, hogy szándékos vakság.
Én érdekes, hogy ezzel a szándékos vaksággal kapcsolatban valahogy öntudatlanul az a sor jutott eszembe, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. De hogy hogyan lehet ezt a szándékos vakságot öt elemre bontani, ami miatt mondjuk elfordítjuk egy-egy ilyen nyilvánvalóan érvénytelen, hogyha már a te szóhasználatodat használjunk, érvénytelen dologra a tekintetünket. Az első, amit megneveztél, hogy egy közkeletű hiedelmet elfogadunk.
Igen, és a példa Alice Stewartnak a példája, aki Oxfordban 1956-ban elkezdte kutatni azt, hogy miért vannak egymás után a megszaporodó gyerek rákos esetek, amelyeknek egy jelentős százaléka halállal végződött. És egészen világos lett számára, itt van az, amiről az előbb beszéltünk, hogy egyszerűen ott vannak már az információk, hogy a kutatási eredmények azt bizonyították be, hogy ezeknél a gyerekeknél, akik gyerekkorban rákos megbetegedésben szenvedtek, vagy akár haltak meg, az édesanyjukat, amikor ők áldott állapotban voltak, és hordozták magzatként ezeket a később megszületett gyerekeket, röntgen felvételt készítettek. Ma már tudjuk ezt, mint valami evidenciát, de ez 1956-ban volt. És az derült ki, hogy amikor rájött ez a kutató orvosnő, hogy nem volna szabad áldott állapotban lévő nőknek röntgen sugárzásra kitenni a szervezetét, mert károsodik majd a magzatuk, akkor 25 évébe telt, míg az angol és amerikai orvosi közélet elfogadta azt, amit már 25 évvel azelőtt is lehetett tudni, mert ott voltak a számok. És azért megrendítő ez a 25 év, mert úgy volt ez 25 év, hogy ez az Alice Stuart egy harcos nő volt, és okos nő volt, és képzett nő volt, és beletette az időt és energiát, és mert konfliktusokat vállalni, és küzdött azért, azért, amit így lehetne mondani, hogy ne halljon meg minden héten egy gyerek. Mert a statisztikából ez derült ki, hogy az alatt a 25 év alatt, amíg Alice Stuart azon küzdött, hogy ismerjék el a realitást, amihez számokat tudott mutatni, az alatt a 25 év alatt minden héten meghalt egy gyerek. Tehát ezért a szándékos vakság témája óriási jelentőségű, tényleg élet-halál kérdés, és nem csak egyeseknél, hanem társadalmaknál, kultúráknál, csoportoknál, szervezeteknél, intézményeknél és a többi is. És az első pont, ami az egyik jellemzője a szándékos vakság tünet együttesének, ez az, ahogy mondtad, hogy van egy olyan közkeletű hiedelem, amit nem kérdőjelezünk meg. Ebben az esetben ez az volt, hogy hát a tudományos technikai fejlődésnek ezek a vívmányai, ha mértékkel használjuk őket, akkor egész biztos, hogy nem ártanak. Így is mondhatnám leegyszerűsítve, hogy semmi sem árt, amit mértékkel csinálunk. Hogy abból nem lehet baj, ha csak egy röntgen felvétel készül. Nyilván, ha több készül, abból lehet baj, na de csak egy vagy kettő, az biztos nem számít. Ez egy hiedelem. És tudjuk, hogy léteznek azok a hiedelmek, amelyeket nem kérdőjelezünk meg, és ezért nagyon sok ember pórul jár. Például, hogy az a hiedelem, hogy a csecsemőket, hogyha sírnak, nem érdemes fölvenni, mert hogy sokkal jobban járunk, ő is, meg az édesanyja is, meg mindenki, hogyha addig-addig hagyjuk sírni napszámra, hétszámra, hónapszámra, míg meg nem nyugszik. És akkor lesz egy nyugodt, egy jó gyerekünk, és akkor az anya is jól tud aludni, a gyerek is, és mindenki jól jár. Ez egy téveszme. Azért, mert ha a gyerekeinket soká hagyjuk sírni, nem egy-egy esetről beszélek nyilván, hanem soká hagyjuk sírni, és újból hagyjuk őket sírni, akkor a gyerekeink nem megnyugszanak előbb-utóbb, hanem megsérülnek. És egy képlékeny személyiség, képlékeny idegrendszer nem képes még önmagát a pici baba megnyugtatni, ezért meg fog sérülni. És ez egy hiedelem. De akár a szoptatási szokásainkkal kapcsolatosan is sok mindent mondhatnánk, hogy hát az anyatejnél sokkal jobb, hogyha adunk neki tápszert is, sőt, tulajdonképpen tök mindegy, mit adunk neki, mert hát ott a tápszert annyira jól kitalálták, hogy tulajdonképpen bőven elég az, nem kell az édesanyának annyit szenvednie a szoptatással, és tudjuk, hogy Magyarországon 90% szeretne legalább fél évig szoptatni, mert legalább fél évig lenne szüksége minden csecsebőnek az anyatejre, és a 90%-ból végül lesz 42% Magyarországon. Azért például, és ez nagyon érthető, hogy az édesanyáknak az első kudarcai, azok sokaknak elveszik a bátorságát, vagy a kedvét, vagy az információhiány, hogy ezt érdemes csinálni, vagy megtanulni, hogy hogyan lehet, vagy pedig a szorongás, ami föllép. És a szorongás oldásnak az a megoldás, hogy inkább akkor hagyjuk az egészet, mert akkor legalább kikerülök egy számomra szorongató helyzetből. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 50% elvész a gyerekek számára abból a gondoskodásból, törődésből, amit, ha szabad így mondanom, a bölcs evolúció egyébként olyan jól elrendezett, hogy a kis csecsemőinknek kitalálta az anyatejet, mint a legprecizebben a csecsemőinknek való tápanyagot. Ezért azt lehetne mondani, hogy például, hogy mondják a kutatási eredmények is, hogy a nehézségek és a szorongás egyszer csak oda vezet, hogy figyelmen kívül hagyom azt, hogy érdemes volna szoptatnom. Pedig tulajdonképpen tudom, vagy hallottam már, hogy így van. De ezt figyelmen kívül hagyom, és akkor lesz valami nem túl jó következmény. Miközben, és ez az érdekes, miközben a legjobbat akarom a gyerekeimnek. Természetesen.
ha már hiedelem. Lehetséges, hogy annyira belénk épült, hogy azért nem vesszük észre, hogy ez hiedelem?
Hát hogy ne, egyrészt nem ellenőrizzük, másrészt a társadalom vagy a környezetünk ezt megerősíti. Természetesen így van. Egyik másik előadáson kifejezetten szoktam ezt kérdezni, hogy hogy fejeznétek be azt a mondatot, nem akarlak a szemedbe dicsérni, mert...
Elbízod magad.
Hát, pontosan, mert még elbízod magad, de tudtam, hogy fogod tudni, ezt mindenki tudja. Ugye ez a közkeletű hiedelem.
Mert félve mondtam, mert nem örülök ennek a mondatnak én sem.
Pontosan tudjuk, hogy ez egy esztelenség, ez egy őrültség. Természetesen mindent túlzásba lehet vinni, tehát lehetséges az, hogy valakit a semmiért agyon ajnározok, meg dicsérgetek. Hát persze, hogy létezik ez. Na de úgy egyébként annak a kifejezése, hogy szeretlek, hogy fontos vagy nekem, hogy értékes vagy, hogy de klasszul csináltál valamit, vagy hogy látom az erőfeszítésedet, amit annyira jól esik nekem megdicsérni, hogy látom, hogy nem vagy még olyan jó, mint ez vagy az az osztálytársad, még nem tudod olyan jó megcsinálni, mint a bátyád, de látom, ahogy nekiálltál és csinálod, és ezt a következetes kitartást, ehhez gratulálok. Ez milyen nagy dolog. A jókor, jó időben, jó szemétől jövő elismerés, dicséret, szeretet, megnyilatkozás, hát mindent csinál velünk, csak elpusztítani nem fog, az egész biztos. És hogy ezt szívesen kiegészítem azzal, ugye, hogy szigorúan egymásra nézünk, és azt mondja a tanár, az apa, és folytathatnám a sort, hogy majd embert faragok belőle. És amikor azt gondoljuk, hogy annál nincs is jobb, mint amikor valaki embert farag a másikból, hogy tulajdonképpen akkor általában valamilyen bántalmazásról beszélünk. És ha a kettőt összevetem, akkor egészen drámai képet kapok, hogy téveszmék hogyan tudják megnyomorítani az életünket, miközben egyébként, ha megkérdeznének minket, hogy mi mit szeretnénk, egy jó időben reális dicséretet, vagy azt, hogy valaki bántson minket, hát ki mondja, hogy a bántást kéri? Hát senki. És mégis képesek vagyunk ezt akár nemzedékről nemzedékre továbbadni.
Pedig senkit nem lehet jóvá szidni, igaz? Hát, hanem jóvá szeretni.
Hát jóvá bántani senkit nem lehet. Mert meg fogja azt tanulni, hogy mit jelent a hatalom. Mi azt gondoljuk, hogy megtanítottuk, hogy hogy kell csinálni, valójában nem azt tanulta meg elsősorban, hanem azt, hogy aki fölül van, annak bármit lehet.
És ha már a tanulást említetted, akkor a tanultehetetlenség is szorosan ide kapcsolódik, ugye az előző példádhoz, vagy a csecsemőt, hogyha az a hiedelmünk van, hogy nem szabad fölvenni őt, ha sír, a tanultehetetlenséget tanítjuk meg neki, amit aztán később felnőttkorban számon kérünk rajta.
Igen, azt tanítjuk meg neki, hogy amikor bajban van, nincsen segítség. És hogy miután ő egy csecsemő, reális lesz az a tapasztalata, szavak nélkül is, majd az élet vezetésében derül ki, hogy mi lett az élet tapasztalata, hogy nem tudok hatékonyan cselekedni magamért. Mert egy csecsemő valóban nem tud hatékonyan cselekedni magáért, ezért van szüksége egy felnőttre. És az az alapélmény, hogy szükségem van valamire, és van valaki, aki segít, hogy létezik a segítség, hogy létezik a cselekvés, létezik a helyzetem jobbra fordulása, azt az első életévekben egy másik emberen keresztül tanuljuk meg, hogy legyen egy alapélményünk, hogy lehet változni, változtatni, hogy a helyzet jóra tud fordulni, hogy egyáltalán lehetséges az, hogy valami segítség érkezzék. És kétségkívül a későbbi folyamatokban mélyül el aztán annak a tapasztalata, hogy miután tudom, hogy van segítség, tudom, hogy lehet valamit csinálni, tudom, hogy vannak eszközök, és van kreativitás, és van lehetőség, hogy mi van az én kezemben. Ez a következő lépés. De amikor akaratlanul lenevelek valakit arról, hogy legyen olyan élménye, hogy a dolgok jóra tudnak fordulni, akkor 30-40-50 évesen ül otthon, és azt mondja, hogy eszembe se jut, hogy mit lehetne csinálni. Hogy nincs kreativitás, nincs kezdeményezőkészség, nincs autonómia, nincs szabad cselekvés, illetve ezeknek a lehetősége, adottsága mind ott van, nem tudott kifejlődni. Thank you.
érdekes, ugye, ahogy mondtuk is, hogy a közkeletűen elfogadott hiedelem szinte generációkon át ívelhet akár, és ahogy említetted, érzelem is kötődik hozzá. Pozitív, negatív.
Igen, az érdekesebb a pozitív érzelem. Hát amikor egy pozitív érzelem kapcsolódik, például, hogy nem veszem fel a gyereket, és akkor mindenki nagyon boldog, hogy milyen jó lett a gyerek. Miközben nem jó lett, hanem megsérült. Hát itt egy pozitív érzelem fönntartja a hiedelmet. Nagyon gyakran pozitív érzelmek tartják fönn a hiedelmet. Például, ahogy erről beszélünk, Alice Stewart esetében, 25 év küzdelme nyomán, mi volt ez a pozitív érzés, ami fönntartotta a hiedelmet, és fönntartotta a szándékos vakságnak a rendszerét? Ez az volt, hogy akkoriban a tudományos technikai fejlődésnek a vívmányait egyfajta hurrá optimizmussal fogadták, látták, hogy mi mindenre vagyunk képesek, hogy évről évre milyen fantasztikus dolgokat vagyunk képesek megtenni, és hogy ezek hogyan teszik jobbá az életet. És kétségkívül egyébként ez a fajta, akár mondhatnám, hogy hurrá optimizmus, a mi kultúránkra is jellemző. Hogy egészen naívul tudunk hozzáállni ahhoz, hogy mondjuk az online világ, hogyha ideje korán és túl sokat kapnak belőle a gyerekeink, hogy annak milyen következményei lesznek. És megvannak a kutatási eredmények, hogy egy gyerek számára a túl korán és a túl sok online világ pusztító hatással van a személyiség fejlődésére.
Ez alatt a televíziós meséket is érted, vagy inkább a kézbefogható kis kütyüket, amiket mondjuk az anyukák vagy apukák, ahogy láthatjuk, azért adnak a gyermek kezébe, mondjuk egy bevásárlóközpontban, hogy az alatt ők vásárolhassanak, a gyermek pedig nézegeti a kis kütyüt.
A televízió is része ennek, de a kütyük még inkább részei. Mégpedig azért, mert olyan mértékben képesek a figyelmünket lekötni, stimulálni bennünket, és ingerlik az agyunknak a jutalmazásért felelős központját, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egész picikortól kezdve hozzá fogunk szokni, és függővé válunk. Ráadásul az történik, hogy nem egy személyen keresztül jutok el valamiféle megnyugvásig, vagy valamilyen kielégülésig, vagy a biztonságérzetemet nem egy személyen keresztül találom meg, ami később a társas és érzelmi intelligencia kifejlődésének egyik alapélménye. Miközben tudjuk, hogy az egészséges életért, az elégedettségért, az eredményességért a társas és érzelmi intelligencia minősége az, ami leginkább számít. Tehát, hogyha megtanuljuk azt, hogy, ahogy mondtad, kütyük, az online világban tapasztalható dolgok, hogy robotok legyenek azok, akik a szükségleteinkre válaszolnak, és nem személyek, és nem is tárgyak, még csak nem is tárgyak, bár hát nyilván ezeket tárgyaknak tekintetjük, de itt bonyolult tárgyakról van szó, akkor tulajdonképpen ez kifoghatni a társas és érzelmi intelligencia fejlődésünkre. És amikor majd kapcsolatban kellene valakivel lennünk, aki lehetne a társunk, vagy a barátunk, vagy akár a gyerekünk, tulajdonképpen az alapok is problémásak lehetnek nálunk. Mint hogy a kutatásokból kiderül az, hogy például fiúk, akik nagyon sok online játékot játszanak, egyfajta magányban élik meg az egész gyerekkorukat, mert az apa elérhetetlen, akár a válás miatt, vagy más miatt, főleg érzelmileg, tehát nagyon gyakran fizikailag is. Az anya például dolgozik, vagy egyedül neveli a gyerekeket, tehát nagyon leterhelt, és egyszerűen nem képes mindenre megfelelő választ adni, és ez nagyon érthető is, hogy a gyerekek a gépek felé fordulnak, online világ felé fordulnak, és később, mikor randizniuk lenne kedve, ha egyáltalán lesz kedvük randizni, akkor például a nőnek az érzelem megnyilatkozásait nem tudják fölismerni, hogy nem tudnak arcmimikából olvasni, hogy olyan alapvető készségek nem alakulnak ki, olyan alapvető társas kapcsolati készségek. Most az érzelmi intelligenciáról nem is beszélek, mert még el sem jutunk oda, még már az észlelésnél elakadunk, amelyek aztán az egész későbbi életet döbbenetes módon befolyásolják. Tehát azt lehetne mondani, hogy a túl sok online világ a gyerekeink számára most már tudható számokkal, adatokkal, hogy káros. Örülünk minden technikai vívmánynak, óriási dolog, hogy a gyerekeink kezébe tudunk ezt, azt, amazt adni, És itt is óvatos lennék, mert a hiedelemben mi szerepelt? Hogy mértékkel mindent lehet. Rendben van, de az nagyon fontos tudni, hogy nem a mi mértékünk számít, hanem a gyereké. Mert a mi mértékünk az, hogy nekem jól esik egy órát vásárolni. Az az én mértékem, és nem a gyereké. Hogy este jól esik megnézni a kedvenc filmemet, az másfél óra, és addig odaadom a gyereknek az e-bookot, a tabletet, az akármicsodát, az okostelefont, és az nem az ő mértéke, hanem az én mértékem. Amit a pedagógiai szakirodalomból nagyon régóta tudunk, hogy nagyon sok nevelési elvünk, és aztán az ehhez kapcsolódó hiedelmek és szokások tulajdonképpen felnőtt szükségleteket elégítenek ki, és azokat tükrözik. Miközben úgy mondjuk, hogy ez a gyereknek jó. És ez egy téveszme.
De bevallom, ennél még egy kicsit ijesztőbb a helyzet. Hiszen ugye, ahogy mondtad, a mi generációnk kötődési gondokkal küzd, és ugye erre van megoldás. De amit te említettél, úgy nevezted, hogy rendszer szintű probléma, amit már nem lehet helyrehozni.
Már fölnőtt egy nemzedék, aki így nőtt föl, és ők már serdülők, és már a 10-es évek végeinél járnak, és már látjuk. Tehát már nem mondhatjuk, hogy nem látjuk, vagy hogy még nem látjuk, vagy nem, hát ezt még nem lehet tudni. Ez is egy hiedelem, hogy még nem lehet tudni, mert már lehet tudni.
És hogyha tudjuk, mert ugye egy harmadik pontként említetted, hogy ott vannak a tények.
Igen.
És mégsem hiszünk neki?
Tehát
a szándékos vakságunkban mégsem hisztük el a tényeket?
A szándékos vakságunknak egyik eleme, hogy a számok, vagy az adatok, vagy a kutatási eredmények nyíltak, és nyilvánosak, és lehet ezeket tudni. És mégis úgy teszünk, mintha nem tudnánk róluk. Valahogy elintézzük, hogy ne hassanak ránk, hogy ne törődjünk velük, hogy ne legyen az eszünkben, hogy ne gondoljunk rá, hogy ne vezessen bennünket valamiféle nyugtalanságra, amiből valami hatékony cselekvés tud származni. Tehát ez azért nagyon érdekes, mert azt lehet mondani, ugye, hogy 25 évig kellett mondani a számokat. Nem a véleményét mondta ez az orvosnő, hanem a számokat rakosgatta egymás után oda emberek szeme elő, és hogy az sem számít. Ez azért nagyon fontos, mert hajlamosak vagyunk kisebb-nagyobb mértékben azt mondani, hogy ó, hát az életünkben ez nem rajtam múlik, az se rajtam múlik, hát nagyobb geopolitikai összefüggéseknek a nehézségeit nyögjük, és akkor most lehetne mondani ezer számra ezeket a gondolatokat, vagyis, hogy azokat a szempontokat, hogy mi miért nincs a kezünkben, és hogy hát mennyire a fejünk fölött dőlnek el dolgok, és hogy milyen kevés is az, amit mi tudunk tenni, és ez a téma pont arra hívja föl a figyelmet, hogy miközben lehet, hogy sok minden nincs a kezünkben, döbbenetes, hogy mi minden nem hogy a kezünkben van, hanem tudható, és hogy úgy teszünk, mintha nem tudnánk róla.
Folytatjuk jövő héten, köszönöm szépen a gondolataidat, kérem a hallgatókat, hogy akkor is tartsanak majd velünk, búcsúzik a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője.
Pál Feri.